Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, vendégem Villányi Dániel, zongora művészt, akit köszöntök, szia!
Szia, jó reggelt mindenkinek!
Akartam mondani neked is jó reggelt, mert most ebben az egy órában nem csak, hogy beszélgetünk, de az úgy fogunk tudni beszélgetni, ha előtte felkeltelek, mert hogy még fáradt vagy.
Igen, tehát azt hiszem, hogy ez most kezd úgy tűnni, mintha hetek óta egy ilyen konstans állapotom lenne. Kialvatlan vagyok, ez a magyar kifejezés.
Március 30-án lesz a koncerted, összefügghet azzal?
Ez biztosan összefügg. Az igazság az az, hogy...
Micsoda rákötés volt a kialvatlanságra
nem,
ez.
Döbbenetes volt.
Hát és... én is teljesen nem. meglepődtem, tényleg, hogy, tehát, hogy megláttam ezt az összefüggést.
Olyan, mintha egy rádió műsorban lennék. Az az igazság, hogy két nap múlva én ezt most ilyen próbaképpen el fogom játszani egy ilyen privát eseményen ezt a programot, ami ugye mindig nagyon-nagyon fontos a felkészülés szempontjából, hogy ne kvázi a nagy eseményen tegyen az előadó először kísérletet arra, hogy előadja végig, játsza végig, koncentrálja, stb. Tehát sok mindent meg lehet oldani otthon gyakorlással, de bizonyos dolgokat csak a nyilvánosság tud kihozni. Ezek leginkább azok a hibák, amik biztosan felkészületlenül fogják érni az előadót a koncert során. És akkor ezeket a lyukakat, ezeket a felkészültségbeli lyukakat lehet betömködni, hogyha az ember tisztába kerül ezekkel a hiátusokkal, és ezekre vannak a kisebb lélegzetű koncertek, amik megelőzik a nagyobb koncertet. Na most ez, ami szerdán lesz, ugye szerdán, igen, szerda van két nap múlva, az ugye a március 30-ai koncerttől kicsit messze van, tehát magyarul elvileg nem kéne már, hogy mondjam, előadható formában tudnom ezeket a műveket egy hónappal a koncert előtt, csak hogy ez a koncert, ez a március 30-ai, ez azért sokszorosan lett ide-oda dobálva az időben, és én az első, ami egy korábbi alkalom volt, ahhoz ütemeztem be az első azóta március 30-ára áttett és remélhetőleg véglegesített időponthoz képest egy korábbira időzítettem be az ilyen próbaszerű koncerteket, aminek az első etapja az szerdán lesz, és azt vettem én magam is észre tulajdonképpen megmosolyogva ezt az egész helyzetet, hogy még mindig nem tanulok, hogy egy ideje nem alszom jól, és ezt nem tudtam mire vélni egészen, nem tudom, pár nappal ezelőttig, amit te most, hogy mondjam, hogyha hamarabb jövök hozzád, akkor biztos hamarabb megmondod, hogy ez a koncert miatt van, mert hiszen a koncert miatt van. Egész egyszerűen az emberi idegrendszer, vagy legalábbis az én idegrendszerem, az átáll egy másfajta ilyen stand-by működésmódra. Nem arról van szó, hogy ideges vagyok, és ezért nem alszom, vagy szorongok, és ezért nem alszom, hanem egész egyszerűen olyan készenléti állapotban vagyok, hogy napközben is jól tudok produkálni, sőt, tulajdonképpen ez egy drive, hogy napközben produkáljak, ami nem csillapszik az este beálltával sem, a drive az arra vonatkozik, hogy készüljek.
Igen, szerintem az olyan, hogy foglalkoztat, tehát valahol a háttérbe fut ez a dolog, és nyilván vannak ezzel kapcsolatban gondolataid, amik előtörnek, amikor elő kell nekik, de mondtál most valami nagyon érdekeset, meg számomra kérdésest, hogy ezekben a próba koncertekben azt mondtad, hogy vannak hibák, amiket tulajdonképpen az éles helyzet hoz ki. Ez alatt értjük azt, hogy ott a közönség, az, hogy fölmész a színpadra, és ott a közönség. Tehát mik lehetnek ezek? Tudsz erre példát mondani, hogy mi az, amit egy művész hibaként így értelmezhet, hogy ó, erre figyelnem kell, vagy ott érheti őt meglepetésként?
Hogyne. Tehát ugye arról van szó, hogy egy előadó művész az tetszik, nem tetszik, más idegrendszeri állapotba, uh-huh. más érzelmi állapotba kerül, amikor előad. Egész egyszerűen ez a, hogy mondjam, a dolog természetéből adódik, mint ahogy az, hogy mi most itt beszélgetünk, az is valamelyest különbözik attól, ahogy privátin beszélgetnénk. Ugye az, hogy az ember zongorázik, az a beszélgetéshez képest talán nyilvánvalóan egy sokkal absztraktabb műfaj, tehát nem az van, hogy a mindennapi életből vett formulák azok ugyanúgy használhatók a mikrofon előtt beszélve, illetve mondjuk a sarkon társalogva. Tehát éppen ezért egy nyomás, egy a nyilvánosság nyomása alatt bizonyos dolgok tudnak nem úgy jönni, nem úgy kijönni, ahogy az ember arra számít. Már csak azért is, mert amikor az ember előad, akkor az egy nagyon intenzív és nagyon egyirányú kommunikáció. Tehát az ugye még a zongorázást illetően is, tehát az ember ugye élvezi, amikor mondjuk otthon zongorázik, hiszen akkor is zene veszi körül, de az egy más típusú dolog, azt mondjuk ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az ember el van foglalva a gondolataival, de ehhez képest, amikor mondjuk kiállsz és előadod ezeket a gondolatokat, akkor kiderül, hogy például az előadásnak tehát a nyilvánosságból adódó sajátosságok miatt például a koncentrációhol hagy ki. Aha. Például, és amikor kiadja a koncentráció, akkor hát akkor ugye Isten kezében vagyunk, mondhatnám, ha hinnék az ilyesmiben. Tehát akkor arról van szó, hogy mondjuk támaszkodhatsz a felkészülés során elsajátított például izommemóriára. Mm. És akkor az egy dolog, hogy számítasz az izommemóriára, ami meg is ment téged, de attól viszont te elkezdesz rohadtul megijedni, hogy úristen, nem tudom, mit csinálom, tehát csinálom, zajlik a dolog, de nem kontrollálom egészen magabiztosan. Na most ezek a helyzetek...
Ezt mondjuk már értem, hogyha egy ilyen helyzetben, tekintve, hogy láttam azért koncertfelvételt, tehát hogyha ott azt te nem kontrollálod, ami történik, és ezt magadban rajta is kapod, azt megértem, hogy ez rémisztő.
Az mondjuk a halálfélelemhez közeli.
Igen, megértem.
Na és ugye az van, hogy az ember marhára bosszantja, hogy na erre a pontra miért nem gondoltam otthon, amikor készültem, hogy itt lesz baj, de erre nem lehet sohasem készülni, és mindig máshol van baj, és a baj mindig van. Na most tegyük hozzá, hogy ezt az előadó az ideális esetben az egyetlen ember, aki megérzi. Tehát a közönségnek tulajdonképpen azt hiszem, hogy arra van szüksége, hogy egy konzisztenciát érezzen. Tehát azt érezze, hogy ami zajlik, az amögött van valamilyen biztos egyenletesség. A biztos egyenletesség az az, hogy a közönség biztonságban érzi magát például. Tehát azt érzi, hogy az az ember, aki ott ül a színpadon, és mondjuk esetünkben zongorázik, az tudja, hogy mit csinál, és a közönség maga meg úgy érzi, hogy nem csak a zongorista, hanem ők is jó helyen vannak, tehát nem vétettek hibát, amikor mondjuk jegyet váltottak egy koncertre.
Ha egy picit visszamegyünk az időben, és megnézzük, hogy mitől és miért is lettél te zongora művész, lehet veled kapcsolatban találni interjúkat, amikben te mesélsz arról, hogy már gyerekkorodban ott volt ez, tehát te szerettél volna zongorázni. Viszont azt is elmondod, hogy és aztán a mai napig is így van, hogy kevésbé tudsz olyan dolgokkal foglalkozni, vagy olyan dolgokban megfelelni, amik kötelezőek. Tehát, hogyha jól értem, akkor a szabályszerűségekben nehezen mozogtál. És azt gondolom, hogy a zongora az egy olyan dolog, amihez meg éveken keresztül kell gyakorolni, akár minden nap. Hogy hogyan is volt ez a te zongoristává, zongoraművésszé válásod?
Hát nem akár minden nap, hanem minden nap, és hát...
Ez egy szigorú dolog.
Ez egy nagyon szigorú dolog, de...
Ez egy szigorú hangszer is, tehát...
Szerintem én el tudom képzelni, hogy ennél vannak egyrészt szigorúbb hangszerek, tehát mondjuk, ugye, mert például a hegedűnél... Ugye
én a hegedű zongorát gondolom annak.
Na, csak ugye mi a különbség? Tehát a hegedűnél még te felelsz az intonációért is, tehát a zongorán ott van 88 billentyű, tehát legfeljebb nincs jól felhangolva a zongora, de az, hogyha mondjuk hamis, az aztán már tényleg nem a te felelősséget, kivéve, hogyha egyfolytában félreütsz, mert akkor meg attól lesz hamis. Szóval az az igazság, hogy ez kicsit két különböző dolog az, hogy az ember most zongorázni akar, és hogy vannak ezek a szabályok. Tehát engem a zene érdekel, és valóban vannak olyan szabályok, amik nem... nem egy ilyen mesterségesen a zongoristára rárott szabályok, ami miatt valamit úgy kell csinálni, ahogy kell, és ha nem úgy csinálod, akkor te most egy lázadó vagy. Hát egész egyszerűen arról van szó, hogy te magad, hogyha tényleg zenész vagy, akkor pontosan tudod, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelned, amikor mondjuk előadsz egy Schumann darabot, vagy megtanulsz egy Rachmaninov művet, és ott nincs mese. Tehát ez kicsit olyan ez a kérdés, mint hogyha mondjuk azt vetné fel valaki, hogy jaj, én mondjuk elutazom a Bahamákra, de nincs kedvem csomagolni.
Szerintem ez egy létező kérdés.
Hát igen, de aztán kiderül, hogy mire mész a csomagjaid nélkül. Tehát ugye és ugye arról nem is beszélve, hogy a Bahamákon még csak be tudsz vásárolni egy fogkefét, de mondjuk ez például minden zongoristának egy létező rémálma, tehát a nem metaforikus, hanem tényleges rémálma, hogy megy ki a színpadra, és egy olyan művet kell előadnia, amit nem tud, soha nem tanult, nem is ismeri. Ez egy rémálom, tehát ez egy létező rémálom, ilyen velem is, én is álmodtam már ilyesmit, hogy ott van mondjuk egy zenekar, ott a közönség, tapsolnak, kimegyek, és mit én elkezdi a Csajkovszki zongoraverseny, Csajkovszki első zongoraversenynek a bevezetőjét a zenekar, és az első pár akkordot még úgy, ahogy eljátszom, de aztán már fogalmam sincs, hogy mi jön, és na, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy most akkor erre lehet azt mondani, hogy na most az embernek van-e kedve gyakorolni, vagy nincs kedve gyakorolni, de hát nem ezen múlik a dolog. Azt hiszem, hogy amire te gondolhatsz, vagy amivel jobban tudok azonosulni, az inkább arról szól...
Milyen gyerek voltál te?
Ugyanolyan, mint amilyen most vagyok. Tehát ami alatt azt értem, és szerintem ez megválaszolja a kérdést, hogy csak az érdekelt, ami érdekelt. Tehát ez most úgy hangzik, mint egy tautológia.
Értem, amit mondasz.
Nem te, ugye?
Értem, de szerintem ez jellemző általában a gyerekekre, csak nem veszük figyelembe.
Na, ugye az, tehát ugye, nekem...
Tehát az érdekli, ami érdekli, azzal foglalkozik, ami érdekli.
Én ugye világéletemben hagyva voltam, tehát otthon, hogy azzal foglalkozzak, amivel akarjak. Ez elvileg hangozhatna úgy, mint egy ilyen sikertörténet, de hát ugye az derül ki, hogy visszatérve mondjuk ehhez az allegóriához, tehát hogy a gyerek az még csomagolni sem akar, ha a Bahamákra megy, és ha hagyva van gyerekkorban, hogy ne csomagoljon a Bahamákra, akkor a gyerek nagyon nagy bajba lesz. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy mindenféleképpen meg kell találni a megfelelő adagolását mondjuk a szülői felelősségnek és a gyerek szabadságfokának a tágításának. Nálam azt hiszem a szabadságfog az végletekig volt tágítva, illetve engedve volt, illetve hagyva volt, de hajlok arra, hogy nem is volt más választás. Tehát azt hiszem, hogy vannak adottságai az embernek, és például az, hogy mennyire képes az érdeklődése vagy a szándéka ellen bármiben is belemenni, az el tudom képzelni, hogy sokkal nagyobb mértékben tud adottság lenni, mint mondjuk egy ilyen szociális konstrukció. És csak azt akarom mondani, hogy ilyen értelemben, ha ezt, ahogy mondod, hogy minden gyerek ilyen, vagy a legtöbb gyerek ilyen, tehát Én
hát csak ezt elkezdjük alakítani.
Na, de én nem alakítok.
Jobb ellátásra bírni.
Na, erről
tehát
van
az,
szó.
Amit te mondasz, hogy te hagyva voltál, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon demokratikus környezet, ha jól értelmezem.
Nagyon demokratikus, de mondom, tehát hozzátenném, hogy szerintem én azért egy külön eset voltam. Tehát
Ez alatt azt értem,
hogy emlékszem arra, hogy most akkor egy kis színes, hogy az anyám az sikítva veszekedett már velem, hogy nem érti, hogy miért nem vagyok hajlandó pisilni, mielőtt elindulunk az iskolába. És
tehát, hogy erős akarattal is megvoltál. Áldva az volt, amit tehát
így
egy
van,
ponton túl
és egyszer nem,
igazából
és egyszer
kellett.
Hát, mert nem, tehát nem volt hova nem hagyni. Tehát az igazság, ugye az ember nem, még egy gyerek helyett sem tudsz pisilni. Ugye? Tehát ha nem pisil a gyerek, akkor nem pisil a gyerek, és ettől még nem lesz a gyereknek igaza, csak nincs mit csinálni.
Igen,
ugye
igen.
Az egy szerencsés eset, hogy a gyerek nem iszik, a gyerek nem drogozik, a gyerek nem cigizik. Tehát mondjuk a gyerek, aki most is beszél, az olyan, hogy mondjam, kifejezetten önkárosító dolgokat nem követne el, még ha néha önsorsrontónak tűnő aktusokban részt is vesz.
Aha, aztán eltértünk, messzire mentünk,
Látszólag, mert ugye most is ugyanott tartunk, tehát a kérdés szerintem arra vonatkozott,
igen,
hogyha ezt én interpretálhatom helyetted, hogy mit jelent az, hogy most zongorista is vagyok, vagy nem is vagyok zongorista, tehát mi az a zongoristaságból, ami engem nem érdekel, és a zongoristaságból engem pontosan az nem érdekel, ami nem közvetlenül a zenei vonatkozásaihoz
tartozik. Kérdezt valahogy megugrottad az életed során, tehát hogy itt inkább ez a kérdés bennem, de nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert értem, és ilyenkor tudod, szokták mondani, hogy minden művésznek van valami jó értelemben vett kattanása.
Hát nekem ugyan nincs.
Nem, most pont az derült ki, hogy neked semmilyen kattanásod nincs. Tehát, gondolnám azt, hogy ettől függetlenül te valahogy ugye eljutottál, attól, hogy nem rendszerben működsz, mm-hmm, nem szabályok mentén működsz, ettől függetlenül te eljutottál a karrierednek ezen pontjáig, amelybe biztosan, hogy kellett időnként olyan dolgot is csinálni, amit éppen nem akartál, vagy éppen nem érdekelt. Ha azt mondod, hogy ezt alárendelted a felsőbb célnak, miszerint a zene és a zongorázása fontos, azt értem.
Hát annyiból igazítanám ezt ki, ha megint lehetek ilyen pofátlan.
Egész nyugodtan.
Hogy nem, tehát, hogy az irány az nagyon stimmel, csak azt hiszem, hogy a valóság az, hogy az, amit én művelek, az például karrierként nem is értelmezhető. Tehát amikor azt mondod, hogy a karriernek egy bizonyos pontjára, arra azt mondom, hogy tehát nem lehet karrierről beszélni, és egyszerűen azért nem, mert hogy a karrier viszont az már egy olyan konstrukció, ami bizonyos értemben túlmutat azon, hogy az ember mondjuk zenész, mondjuk művész, és kérdés az, hogy ez a konstrukció, ez mennyire működőképes valakinek a számára. És rögtön hozzátenném, hogy nem arról van szó, hogy én olyan elképesztően zseniális vagyok mindenki máshoz képest, hogy én nem tudom magam alárendelni a karriernek. Pont fordítva, tehát azok az igazán nagy művészek, akik képesek még egy karriert is menedzselni amellett, tehát szerintem annál nagyobb teljesítmény nincs, és ez nem csak teljesítmény kérdése, hanem pont az imént felemlegetett pisilésnek is. Hogy tudni élik, ez egy olyan típusú fegyelmet kíván meg, ez egy jó szó, a fegyelem, aminek én szintén hiány vagyok, alapvetően.
Ó, ezt nem gondoltam.
Én nagyon fegyelmezetlen vagyok. Tehát a nagyon fegyelmezetlenség alatt azt értem, hogy nagy mértékben engedek az impulzusaimnak. Tehát például érdeklődésben is, ami mondjuk azt jelenti, hogy tehát például amivel kezdted, hogy akár minden nap kell gyakorolni. Most ha megkérdezel mondjuk egy világ, például nekem most van egy barátom, akiről most nem nevezem meg, mert ez egy ilyen magánlevelezés volt, nálam fiatalabb zongorista, akinek most ilyen kifejezetten világra szóló karrierje indul, mert számtalan versenyt megnyert. ő napi 5-től 8 órát gyakorol. Minden nap, tehát nem az, hogy minden nap leül az ongrán, napi 5-től 8 órát kell gyakorolnia, és egy sor olyan dologgal nem tud foglalkozni, amivel nekem például egész egyszerűen az impulzivitásom miatt, ha impulzivitásnak lehet nevezni azt, hogy mi minden érdekel, és milyen irányokba tudok elcsábulni, egyszerűen engedek.
Aha. Értem. Akkor mondhatom azt, vagy tulajdonképpen nekem az derül ki, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez nem karrier, tehát hogy ez valami, amit te csinálsz, amit szeretsz.
Ez azért az identitás.
Tehát, hogy, világos, de hogy nem ez az egy irány van az életedben.
De amit iránynak lehet nevezni, az azért ez. Tehát ebben az a furcsa, hogy ez az egyetlen dolog, ami nélkül elképzelhetetlen lenne az életem. Ez az egyetlen...
Akkor minden e köré van rendezve, de...
Így van.
Jó, értem.
Így van.
De
így
ez
van.
Nem jelenti azt, hogy mondjuk te napi 10 órát csak ezzel foglalkozol, de ez az alap. Tehát ez, ha nem lenne, akkor nincs semmi más sem.
Ez egyrészt így van, másrészt hozzátenem, hogy a 10 órát foglalkozásnak egy jelentős része az olyan mechanikus és idegörlő tevékenységgel is tele van, ami megint csak fegyelmezetlenül egyszerűen elképzelhetetlen. Ez olyan, mint egy élsportoló. Az élsportolót is hajlamosak vagyunk így olyannak látni, mint aki átveszi mondjuk a kupát vagy az aranyérmet, és látni azt, ahogy mondjuk ilyen pesgővel fröcskölik, azt hiszem, hogy ilyet csinálnak, nem tudom, és akkor azt mondja, hogy hú, ez milyen fantasztikus. De hát, hogy az élsportoló az 4-kor kell fel, és minden nap 4-kor kell fel, és nem eszik, és nem iszik, és ezt nem csinál, azt nem csinál, arra nem szeretünk gondolni.
Meg ezt nem látjuk.
És ezt nem látjuk.
Egyébként most majd fogunk adni egy kis zenét, meg ilyen feles információkat, és utána visszajövünk, de én nekem pont ez jutott eszembe, ahogy néztem a játékodat, hogy, és nem is, szóval úgy voltam bele, hogy vajon megsértelek-e, ha azt mondom, hogy nekem a játékod alapján eszembe jut a sport. A szenvedély, tehát ami belőled
abszolút
kijön,
nem, persze.
A szenvedély, a koncentráltság, de akár még a fizikai erőnek is az összegyűjtése. Úgyhogy akkor innen fogjuk folytatni, és kitérünk erre a március 30-ai koncertre kicsit pontosabban, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy a közönség mit kap majd, jó?
Legyen így.
Akkor jövünk majd vissza. Vendégem Villányi Dániel zongoraművész, maradjatok ti is.